Jó estét kívánok az aréna hallgatóinak, Exterde Tibor vagyok a stúdióban, itt van Weber Attila, szociológus. Jó estét kívánok, köszönöm, hogy elfogadta a meghívást. Gyurcsány Ferenc volt miniszterelnök a Facebookon azt írja, hogy a vasárnapi zuglói időközi önkormányzati választáson, hogyha az LMP-vel közös jelöltet állítottak volna, akkor megverhették volna a fideszes jelöltet, aki végül győzött. És azt is írja, hogy ha egyszer a Fideszt le akarják győzni, akkor szorosabb együttműködésre lesz szükség, és úgy fogalmaz, hogy a mi oldalunkon. Egy oldalon van az MSZP és az LMP.
Hát a Gyurcsány féle politikai stratégiában azt gondolom, hogy egy oldalon kellene lenni, hogyha azok a kívánalmak teljesülnének, amelyeket Gyurcsány fogalmaz meg a leendő demokratikus ellenzékről, vagy az egységes ellenzékről, amely majd képes lesz elképzelései szerint a jelenlegi kormányt leváltani, abban mindenképpen az LMP-nek és az MSZP-nek nagyon közeli a státusza, közös stratégia alapján kellene politizálnia. Zugló azért érdekes, amint említette, Zugló azért érdekes ebből a szempontból, mert azért ez egy kivételes kerület, választókerületek egyike, nevezetesen azért, mert itt végig az elmúlt 20 évben viszonylag kivéve az utolsó ciklust önkormányzati szinten igen jól működött együtt az SZDSZ. Az SZDSZ kiesése után igen erős pozíciója volt az LMP-nek, vagy lett az LMP-nek már az országgyűlési választáson is, és az önkormányzati választáson is. Tehát itt egy olyan sajátos helyzet van, ahol majdnem azt kell, hogy mondjam, hogy az SZDSZ, ugye annak idején Magyar Bálint és Pető Iván nevével fémjelezhető, tehát egy nagyon erős kerület volt az SZDSZ számára, és egy viszonylag erős MSZP volt, amelyik elég sokáig biztos többséget tudhatott maga mögött. E tekintetben tehát, hogy úgy mondjam, az ellenzéki együttműködésnek, vagy pontosabban a szocialista és liberális színezetű ellenzéknek igenis megvannak az együttműködési hagyományai. A kerület összetétele is olyan, ahol igen erős a liberális szimpatizásoknak az aránya, tehát egy masszív választóközönséget tudhatott magának az SZDSZ nagyon sokáig, 10% fölött. És tulajdonképpen úgy vesszük, független attól, hogy az LMP mit val magáról, és mit nem, vagy hogy határozza meg politikai arculatát, karakterét, megörökölte nagyjából az SZDSZ-nek valamikori, vagy egy részét, vagy jelentős részét, megörökölte ezt a szimpatizánsi kört, vagy bázist, vagy a hálózatokat. Az LMP már az előző ciklus vége felé önkormányzati szinten független képviselőket a Várnai László nevében, aki ugye most már lassan országos szerepet is kapott, jelen volt a kerületnek azt kell mondjam, inkább a civil mozgalmi életébe, tehát ez egy sajátos, tényleg erős kerület a bal liberális zöld gondolat itt viszonylag erős volt mindig. A választási siker, amennyiben ez sikernek lehet, vagy potenciális sikernek, nyilvánvalóan a magyarázatát részben a hagyományok, rá lehet visszavezetni, tehát a kerületi hagyományokra lehet visszavezetni, másrészt minden bizonnyal a polgármester körül kialakult az elmúlt hónapokban, nem utolsó sorban az LMP jóvoltából kialakult hangulatra, ami ugye különböző botrányokon és különböző skandalomokon keresztül megjelent az országos médiában is. Ebben az LMP egyébként eléggé, főként Várnai László, aki ugye már több cikluson keresztül korábban független volt, eléggé eredményesen működött. Na most, visszatérve az ellenzéki egységre, ugye az alkotmányozás után, és majd a későbbiekben úgyis feltehető, hogy erre kérdésre vissza kell
térni, azt
gondolom, hogy új szerep, új helyzetben lesz az ellenzék, mint ahogy a kormánypárt is, nevezetesen, hogy az alkotmány közelgő elfogadása, és majd a jövő év elején lévő hatályba lépése, de már maga az elfogadás is egy olyan szimbolikus, és több mint szimbolikus határvonalat jelöl ki, ahol óhatatlanul felerősödik, most csak az ellenzékről beszélve, fel kell, hogy erősödjenek az integrációs, vagy és vagy a dezintegrációs folyamatok.
De bocsás, ha meglátunk itt egy pillanatra, hát az LMP-nek országos szinten nem jelenteni a halálát az, ha bármilyen módon országosan együttműködne azzal az MSZP-vel, amely ellen nem kis részben annak idején létrejött. Hát a neve is az, hogy lehet más a politika.
Igen, ez egy külön kérdés. Én most nem az LMP pozíciója felől közelítettem meg, hanem az ellenzék egészen szempontjából. Tehát eddig, ugye, ha úgy tetszik, akkor az ellenzéki pártok, és erre ebben az értelemben a jobb oldalt, vagy a Jobbikot is ide sorolhatjuk. A jobb oldali, ez az ellenzéki pártok fő feladata, vagy fő célkitűzése az volt, hogy ha lehetséges, hát ugye a Jobbiké az, hogy a mostani alkotmánytervezetnél egy radikálisabb alkotmány szülessék, amire szinte semmi esély nem volt, de ezen az alapon elutasította a Fidesz, és most a mai nap meg még ha úgy tetszik, akkor szélsőséges hangnemben is utasította
el. Volt némi hazahárulózás megint a parlamentben.
Utasította el a Fidesznek az alkotmányos törekvéseit és az új alkotmány tervezetét. Az a kérdés és az a vita, ami egyébként alapvetően az MSZP-ben erősödött fel mostanában, nevezetesen, hogy rendszer ellenzék vagy kormány ellenzék legyen-e az MSZP, azt gondolom, hogy az új alkotmány elfogadásával egy más dimenzióba kerül. Innentől a régi rendszer, ha úgy tetszik, alkotmányosan ad akta kerül, és ez a folyamat nagyjából 18-ával, majd az alkotmány aláírásával és hatályba lépésével, a sarkalatos törvények megalkotásával tulajdonképpen ez a folyamat szinte megállíthatatlannak tűnik. Nem nagyon látni ma olyan politikai erőt, olyan elhatározást vagy megingást a Fidesz esetén, vagy a Fidesz térfelén, ami ezt a folyamatot megakadályozhatná.
De marad más választása az MSZP-nek az alkotmány elfogadása után, mint hogy rendszer ellenzék legyen?
Igen, ez a kérdés volt. Eddig folyt egyfajta vita. Azt kell, hogy mondjam, hogy nem is igazán a párt elnök és a nevezzük árnyék párt elnöknek, mert nem nagyon tudok más kifejezést használni arra a tevékenységre, amit a szocialista párton belül az elmúlt fél vagy háromnegyed évben Gyurcsány Ferenc tanúsít.
Tulajdonképpen a bolykott is az ő ötlete volt.
Tessék?
A bolykott is az ő ötlete volt.
A bolykott is az ő ötlete volt. Bizonyos értelemben az, hogy a rendszer ellenzéki megfogalmazás kinek a nevéhez kötődik, ez homály fedi, de azt hiszem nem is ennek van jelentősége igazából. Az érdekes az, hogy a látszólag két rivális, legalábbis a sajtóban mindig így megjelenő két politikus, Mesterházy és Gyurcsány tulajdonképpen ebben a kérdésben is ugyanazon a platformon van, nevezetesen, hogy a rendszer ellenzékeként próbálja definiálni a szocialista pártot. Na most azt gondolom, hogy eddig ilyen álvitágban, felszínesen, fogalmi kérdésekben, mű balhékban, mondom majd például, hogy mire gondolok, csúcsosodtak ki ezek az ütközetek, például legutóbb abban, hogy tesznek-e esküt a szocialista képviselők, vagy sem. Úgy merült fel a kérdés, és ezt a vitát igazából Gyurcsány tematizálta a szocialista párton belül.
Mintha bárki kitalálta volna.
Valószínűleg nem kell, illetve egyelőre nem nagyon látni a Fidesz részéről olyan feltételt, de vagy...
Ez műbalhé, vagy ügyes politikai húzás?
Azt gondolom, hogy Gyurcsány részéről egy a maga szempontjából, a pillanatnyi pozícióját tekintve, egy a rá jellemző módon egy ügyes elővágás volt, ha úgy tetszik, ahol megint igyekezett bizonyítani, vagy megmutatni azt, hogy valójában ő a rendszer ellenzéke, ő tényleg következetesen szembe megy az Orbáni törekvésekkel, ha kell, azon az áron, hogy kizáratja magát a parlamentből, vagy nem lesz a parlamentben, ugye hát számos teóriát fogalmazott meg, vagy lehetséges kimenetet fogalmazott meg, anélkül, hogy igazából ennek a komolyan lehet hinni a fideszes megnyilatkozásoknak, igazi alapja nem is volt ebben az értelemben. Tehát, ha úgy tetszik, ebben az értelemben egy művita zajlott le az MSZP-ben is. Arra viszont jó volt, és ez az egész lista történet is ehhez kötődik, amiről nem is valójában nem is igazán lehet tudni, hogy kik indították, de egyfajta erőfelmérés megy. Én csak arra a jellegzetességre akartam felhívni a figyelmet, hogy egyelőre, és az elsősorban persze annak köszönhető, hogy Gyurcsány tematizál, és Mesterházy ebben a dologban lévén, hogy ő integrálni igyekszik Gyurcsányt, részben azt gondolom erre vezethető vissza, nem nagyon vállal, vagy nem vállalt fel igazából konfrontációt, mindig kitért ezekben a kérdésekben, sőt azt kell, hogy mondjam, hogy szinte valamennyi ilyen Gyurcsányféle elővágásba követte őt, és nem nagyon lehet ellentétet kimutatni.
Akkor ez azt jelenti, hogy
tartalmi kérdésekben a két politikus,
ha elfogadják az alkotmányt, akkor a Gyurcsány Ferenc által kijelölt rendszerellenes politizálást kell folytatni az MSZP-nek, utána már nagyon nehéz lesz visszajönni belőle.
Valószínűleg, és itt van ez a gyurcsányi problematika egyik kényes pontja, hogy egy olyan politikus próbálja az Orbánékon kívül, vagy a Fideszen kívül világot, politikai világot integrálni, a mérsékelt jobb oldaltól a baloldali szocialistákig, hagyományos értelemben vett baloldali szocialistákig, akik túlnyomó többsége nem kér ebből az integrációból, mármint ebből az ő integratív késztetéseiből, vagy szerepéből, mert nem fogadják el. Schiffer András, az LMP frakcióvezetője több alkalommal tett arra igen határozott megjegyzést, hogy az MSZP-vel még bizonyos akcióban hajlandó együttműködésre, hajlandó a kooperációra, de valójában Gyurcsány nem fér bele, legalábbis vezetőként semmiképpen nem, tárgyaló partnerként nem fér bele az LMP-nek a politikájába. Ha nem emlékszem rosszul, valami olyan megfogalmazást használt, hogy rókát nem engedünk a tyúkol közelébe, ami elég képletesen és pontosan, plasztikusan fogalmazza meg a Gyurcsánnyal kapcsolatos ellenérzéseket, amelyek nyilvánvalóan nem pusztán személyesek, ennél többről van szó. Gyurcsány nem egyszerűen ma arra nem tűnik alkalmasnak, hogy egy egységes rendszer ellenzéket építsen fel a Fidesszel szemben, amiben adott esetben az LMP is belefér, hanem magát a Fideszt, ez az MSZP-t és az MSZP bázisát is megosztja. Kétségtelen van egy, ahogy annak idején Mester Ákos fogalmazta meg, léteznek az önkívületi gyurcsányisták, de azt gondolom, hogy ezek köre a pártban nagyon jól körülhatárolható, de annál hangosabb és annál masszívabb kör ez, de ez a kör nem igazán tűnik alkalmasnak, és Gyurcsány sem tűnik alkalmasnak arra, hogy egy valójában radikalizálódó, mert várhatóan ez fog bekövetkezni, radikalizálódás fog az ellenzéki oldalon bekövetkezni, ellenzéknek legyen az integratív figurája, az a figurája, aki képes összefogni azt a világot, ami a kormánypártokon.
Jó, de akkor, ha nem képes integrálni, nem képes a saját híveink kívül más radikális törekvései mellé, a rendszerellenesség mellé állítani, akkor mi marad neki? Egy platform élén lehet rendszerellenesnek?
Hát első menetben nyilvánvalóan a fő célja az, hogy a szocialista párton belül vagy ő személyesen, vagy azok közül, akik az ő bizalmi köréhez tartoznak, ezek közül minél többen befolyásos pozíciót kapjanak a szocialista politikát meghatározó pozícióba kerüljenek. Azt gondolom, hogy ez az ütközet ebben az évben feltehetően valamilyen szinten, vagy legkésőbb a jövő évben a kongresszuson, amikor tisztító kongresszus lesz, be fog következni. Azt gondolom, hogy egyáltalán nem mindegy, hogy mikor. Én nem szeretnék itt különböző forgatókönyveket felvázolni, de azt gondolom, hogy Gyurcsánynak különböző okoknál fogva, főként az alkotmány elfogadása után egyre sürgetőbb lesz, hogy ezt a folyamatot felgyorsítsa a párton belül, hogy ezt milyen sikerrel teszi, erre én természetesen nem tudok választ adni.
De egy jóslást azért mégiscsak szeretném rávenni, szóval az mire elég, hogyha Gyurcsány Ferenc a párton belül a mainál jelentősebb pozíciókat kap, de nem tudja Mesterházy Attilát a pozíciójából elmozdítani?
Az arra Hát, hogy a Mesterházit el tudja mozdítani, vagy sem, ez egy nagy kérdés. Én nem tudom, hogy Gyurcsány fejében milyen elképzelések vannak. Az, ami egyértelműen látszik, hogy nem adta fel azt a küzdelmet, hogy a párton belül domináns és meghatározó legyen. Láthatóan mind a szervezkedések, amelyeket ugye a demokratikus koalíció keretében folytat regionálisan, helyben és hát országosan is, ezek, ha úgy tetszik, akkor csak részben illeszthetők be a párt szervezeti szabályzatába.
A platform szabályzatába. Viszont maradéktalanul
annyiban igaz, de több, mint értelemszerűen egyrészt a legnagyobb platform, tehát e tekintetben ma már bizonyos értelemben különleges helyzetben van, bár ennek még igazából nem látszanak a működésben az eredményei, és azt gondolom, hogy ez is a gyurcsányi politikának bizonyos értelemben a korlátait mutatja, hogy a hatalom technikán, azért a technikai újításokon és lépéseken túl az elmúlt egy évben igazából tartalmilag a megújulásnak nem sok jelét lehet látni a szocialista politikában általában, de ez igaz Gyurcsány Ferencre ugyanúgy, tehát új gondolat, új narratíva, ha úgy tetszik, amit szembe lehet állítani ezzel az új világgal, nem nagyon fogalmazódott meg, ha csak nem a 89-90 a köztársaság problematikájának az állandó ébrenttartása. Ez a köztársaság éppenséggel most tűnik kimúlni, ha úgy tetszik. Ha valaki ezt nem akarja elhinni, akkor olvas fel az alkotmányt. Az a nap, amelyik eddig a köztársaság kikiáltásának az ünnepe is volt, megszűnik ünnep lenni október 23, és bár ünnepként benne marad az alkotmányba, de 1956. október 23-a.
Miért kellene új narratívával előállni a Gyurcsánynak, amikor vele szemben sem nagyon álltak elő új narratívával, csak azzal, hogy amit csinál, az úgy rossz, ahogy van. Most ő ugyanezt mondja, amit ezek csinálnak, az úgy rossz, ahogy van.
Ez az a kérdés, amiben a Fidesz azt gondolom, hogy az elmúlt 20 évben, illetve hát főként a jobboldali fordulata óta, tehát 94 és 96 óta előnyben van a szocialista párttal szemben, nevezetesen, hogy képes volt egy olyan stratégiát felépíteni, egy olyan narratívát felépíteni, először a Polgári Magyarországért című dokumentumban, ami 96-ban született, és ami tulajdonképpen, ha úgy tetszik, akkor pecsét volt a jobboldali fordulaton, ami mindmáig bizonyos értelemben, bizonyos módosításokkal, hangsúlyeltolódásokkal ad egyfajta világ, egyfajta társadalom értelmezést, ami, ha úgy tetszik, a szocialista pártot és a baloldalt, de elsősorban az MSZP-t és az MSZP-nek a prominenseit nem hagyta ki jönni az utódpártiság ketrecéből. Az a furcsa helyzet állt elő, hogy most Lakner Zoltán írt egy könyvet a baloldalról, most fog megjelenni a közeljövőben, éppen ő feszegeti ezt a problematikát nagyon érzékletesen, hogy most már másodjára kerül be, vagy újra bezárja magát, bármilyen paradox, ebbe az utódpártisági ketrecbe, vagy kerül be a politikai ellenfelei miatt, vagy ellenfele miatt, és láthatóan nem tud ebből kitörni, és ez azért van, mert 89-90 tulajdonképpen nem az, amit a szocialista párt és 89-90-es utáni története a szocialista pártnak nem az, amit nagyjából gondolt magáról, vagy mondott magáról, és nem véletlenül nem volt képes kialakítani egy ellenalternatívát a stratégiai értelemben a jobb oldallal szemben, amelyik az elmúlt 20 évben folyamatosan épült és erősödött, még hogyha komoly vadhajtásai is voltak. Ugyanis az MSZP az elmúlt 20 évből visszanézve, vagy visszanézve két évtized távlatából teljesen egyértelműen, és hát valójában ez az alapproblémája a Fidesz politikának, és ez a fő támadási felület. Tulajdonképpen, ha úgy tetszik, akkor a status quo döntően, az MSZP elitje a status quo fenntartásában érdekelt csoportokat hozta helyzetbe, és ezeknek az érdekeit képviselte. E tekintetben a folyamatosság teljesen egyértelműen kimutatható. Gyurcsány, amikor 89-90-re mutogat vissza, mint arra a platformra, amit meg kell védeni, akkor tulajdonképpen egyfelől nagyon helyesen egy jogállami, a jogbiztonságon alapuló alkotmányos forradalmi platformra mutat vissza, de ennek a szociológiai tartalma, és ezt helyeselni lehet, mert számtalan olyan érték termelődött ki, amely újdonság volt az előző berendezkedéshez képest, de valójában szociológiai tartalmát tekintve a régi elitcsoportok egy jelentős része alkalmazkodni képes, illetve a változásra leginkább felkészült társadalmi és érdekcsoportok képviselőjeként határozza meg visszamenőleg is magát. Tehát ez annyit jelent, tulajdonképpen ez a politika, ami 20 évig dominálta a magyar közéletet, azért ne felejtjük el, hogy a Fidesz 4 évet volt mindössze az elmúlt 20 év, ez nem mentség természetesen, 4 évet volt mindösszesen kormányzati pozícióban, e tekintetben hangsúlyozom, ha 20 év kudarc, vagy a 20 év kudarcaiért, vagy a 20 év tehertételeiért nyilvánvalóan kisebb felelősség terheli kormányzati. Én most a kormányzatok összehasonlításáról beszélek, mint a baloldalt, amelyik bár nagyon sok progresszív dolgot hozott létre, de valójában, és kiállta, és e tekintetben azt gondolom, hogy legkevésbé érheti legalábbis 2006-ig egészen biztos, nem vitatható a teljesítménye, kiállt a jogállami forradalom értékei mellett. De tulajdonképpen a 3 ciklus, ami az ő kormányzását alapozta meg, azt gondolom, hogy nagyobb felelősséget ró a szocialista pártra a tehertételeket, a kudarcokat illetően. Mind máig tulajdonképpen ezt magáról a szocialista párt visszamenőleg a múlt értékelést elszalasztotta, nem volt hajlandó szembenézni azzal, hogy persze számos vívmánya volt, mint mondtam, ami a magyar társadalom és gazdaság számára egy nagyobb mozgásteret, egy egészen más jogrendszert biztosított, de ne felejtsük el, hogy kik voltak ennek az új rendszernek elsősorban a kedvezményezettjei. A Fidesz politika mindig konzekvensen és folyamatosan arra irányult, és az ideológiája arra épült, tulajdonképpen majdnem az első pillanattól kezdve, de a párt jobboldali fordulatától tekintve, pedig aztán végképp, hogy bemutassa azt, hogy az előző rendszer, mármint az MSZMP periódus, az egypárt rendszerben kiképződött elit, valójában különböző alkuk, és meg nem engedett, és nem vállalható alkuk mentén, nem utolsó sorban a fiatal korosztályokat, a Fidesz által megjelenített fiatal korosztályokat is kizárva, olyan alkurendszert hozott létre, amely hamis, amely hosszú távon nem működik, illetve hosszú távon csak a kiváltságosok érdekeit szolgálja.
Innen folytatjuk a hírek után, Weber Attila szociológus az Aréna vendége.